Na hát, jó estét kívánok! Nagyon üdvözlök minden kedves versenyzőt ezen a mai estén. Én Köves Lomó vagyok, és többé-kevésbé ez 8 alkalom, vagy 6 alkalom történni a következő hetekben. Igazából ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy olyanoknak, aki zsidók vagy nem zsidók, de szeretnének egy kicsit azért belelátni a zsidó vallás, illetve a zsidóság rejtelmeiben, az lehetőséget kapjanak erre, mindenfajta kötöttség nélkül. Amúgy nagyon sok más tanfolyamunk is van, de ugye ez tényleg egy olyan, amihez reméljük, hogy nem kell semmifajta előismeret és semmifajta kötöttség. Az előadások nagyjából ezért egymásra épülnek, tehát mondjuk úgy jó, hogyha valaki nem hagy ki egyet sem, mert akkor a következőt jobban fogja tudni követni, de végül is önmagukban is önálló egységként is megvannak. De nagyon nehéz 6 alkalomba besűríteni a zsidóságot, pláne, hogy nem csak a vallásról akarunk beszélni, vagy nem csak a vallás gyakorlati részéről, hanem mondjuk a filozófiai részt is, illetve a zsidó nép történelmről is beszélni fogunk, a végén fogunk egy kicsit politizálni is. Hát ezt nagyon nehéz 6 alkalomba besűríteni, de mégis meg fogjuk próbálni, ami tőlünk telhető. Ez majd egy alapkérésem lenne, hogy hát azt a fajta tanulást tartom jónak, ami nem csak én beszélek, és ti hallgatjátok, hanem egy kicsit interaktívabb, tehát nyugodtan majd lehet kérdezni. Nyilván azért valamennyire a témával kapcsolatos dolgát, tehát a kvantumfizikával kapcsolatban nem egy jó alkalom ez a mai este, de valahogy azért, ami kapcsolódik a maihoz. És ha valami olyan kérdés merült fel itt közben az emberben, ami teljesen nem ide vár, hogy végig is a zsidóság kapcsolatos, azt hagyjuk mindig a végére, amikor az alkalom végére, és akkor azokra is megpróbálok alkalmat keríteni. De minden előadást felveszek, és a zsidó.com-ra is igyekszem feltenni. Tehát, hogyha valaki lemaradt valamiről, vagy ilyesmi, akkor az lehet pótolni. Csak egy pár szót magamról, aztán gondolom, hogy kicsit menjünk körül mindenkit csak egy pár szóban, hogy igazából milyen célra jött el. Nem tudjuk minden alkalommal megcsinálni, csak most ugye elsőre. Hát én ugye, ahogy az előbb is mondtam, a nevem Köves Lomó, rabbi vagyok, főleg elsősorban a tanítás és az oktatás az én világom, amúgy a családom is, feleségem, üzleti feleségem, 3 gyerek, 8 éves, 7 éves és egy 3 hónapos. Most nemrég költöztünk át Óbudára, ahol zsinagógát nyitottunk, erről talán hallottatok, ugye a régi óbudai zsinagógát nyitottuk újra, és hát a lényege az én életemnek, hogy a zsidóságot minél több emberrel megismertessem, főleg azokkal a zsidókkal, akik zsidó származásúak, de nem adatott meg nekik, hogy... Tehát ugye a mai alkalom úgy lett meghirdetve, hogy itt elég sok minden bele dzsúfolva. Azt írtuk, hogy Isten és a proféták, Mózes, és hogy a zsidóság miért nem fogadta el Jézust. Ez mind benne volt a mai címbe. Ahhoz, hogy a profétákról beszéljünk, meg önmagában erről a fogalomról, ugye kénytelenek vagyunk azért egy kicsit mélyebben visszamenni. És egy olyan... valahogy megpróbálni megragadni a zsidóságnak a legmeghatározóbb jellemzőjét. Ugye hát ugye a zsidóság, az előbb is ugye már jeleztem, nagyon komplex. Ugye talán minden vallás, vagy minden filozófia, az egy nagyon koherens és komplex történet. Tehát nehéz rámutatni, ugye mindig nehéz rámutatni, hogy mi az a lény, mi itt a lényeg, mi a lényeg. Ugye van az a híres talmudi történet, hogy egyszer ugye a Talmud, ami a zsidó bölcseletnek az egyik legfontosabb műve, erről majd a később szó lesz, hogy pontosan mi a Talmud. A Talmud azt meséli, hogy egyszer eljött egy nem zsidó, egy zsidó rabbihoz, és megkérdezte tőle, akit úgy hittak, hogy Sámály, és megkérdezte tőle, hogy mi a zsidóság lényege, mi a Tóra lényege. És a rabbi azt mondta, gyere be, elmesélem neked a fejeket, de engem nem így érdekel. Úgy érdekel, hogy amíg egy lábon állok, addig mondd el, hogy mi a Tóra lényeget, foglald össze röviden. Amíg én egy lábon tudok állni, addig úgy kirúgta, hogy csak lehet, hát hogy lehet azt képzelni, hogy ilyen rövid idő alatt én elmondjam neked, hogy mi a Tóra lényeg. és elment egy másik rabbi, az, akit úgy hívtak, hogy Hillel, és ugyanezt eljátszotta vele, megkérdezte, mondta, hogy mi a Tóra lényeg, amíg én egy lábon állok. Mire Hillel azt mondta, hogy gondolkodott, és azt mondta, a Tóra lényege az, hogy amit te nem akarsz magadnak, azt ne tedd másnak. Ezt szeress felebarátodat, mint önmagadat, ez a Tóra lényege. A többi, az pedig az, ami ide elvezet, mondta Hillel. Ugye nagyon kevesen vannak olyanok, mint Hillel, aki egy mondatot ki tud ragadni, és valahogy azt az egészet össze tudja foglalni. Most mégis meg fogjuk próbálni egy kicsit megnézni, hogy mi az, ami a zsidóságban nagyon jellemző, a zsidó vallásban, mi most elsősorban a vallásról beszélünk, és aminek a mentén talán meg lehet találni, hogy mi a zsidó vallás leglényegibb üzenete. Most hát itt többen mondták, hogy keresztény gyülekezetekből vannak. Ugye a kereszténység is nagyon sokszínű, de mondjuk azt lehet mondani, hogy nem csak a kereszténységben, hanem a legtöbb, legalábbis általam ismert vallásban, ugye, hogy az egy tendencia, hogy hogyha valaki szent akar lenni, tehát ugye mindig magunk elé állítunk különböző fixa ideákat, különböző olyan embereket, akiknek az útja követendő, akik úgy magunk elé teszünk, hogy aki igazán közel akar kerülni Istenhez, aki igazán szent akar lenni, az ilyen legyen. Most, hogyha fölállítunk egy ilyen képet, akkor általában hogy szoktuk definiálni? Most kérdezlek titeket, és hogy mi az, amit ki szoktak állítani, mi az, amitől valaki szent lesz, amitől Istenhez közeli lesz? Várom az ötleteket, válaszokat. Mik azok a tulajdonságok, vagy ez a viselkedésmód, vagy ez a...
Hát nyilván az ismeret.
A tudás, akkor azt mondom, a tudás az nagyon fontos. De nyilván a tudás az nem elég, van ember, akinek nagy tudása van, és egyáltalán nem nevezhető mondjuk szent életűnek. Akkor mi az, amitől azt szokták mondani, hogy ez az embere szent életű? Minden vallásban különben, vagy a legtöbben.
Hát, hogyha a Bibliát nézzük, és az Újszövetséget, akkor azt mondja nekünk Isten, hogy mindannyian szentek vagytok.
Várjál, most nem, most Biblia nélkül, Újszövetség, Ószövetség, minden nélkül. Mi az, amitől azt szokták mondani, hogy Istenhez, ez az ember Istenhez közeli? Mondjuk mindegy, hogy buddhista valaki, vagy buddhisták nincs Isten, de ott is a szent vagy, aki elér egy szintet. Hinduknál, a kereszténységben, igen?
Van egy kifejezés, ami ma Magyarországon nem nagyon használunk, ez a jámborszó. És ez pedig valójában jelent, hogyha már ránézek, látom, hogy ez egy jóságos, segítőkész, kórusnak pénzt ad, aki bajban van, segít rajta, ha a bántják, akkor nem káromkodik, hanem szeliden szól vissza, tehát egyfajta, hát így mondom, egy jó szándék, kifelé jó szándékosság és jó szívűség.
Szóval a másik emberrel jól viselkedik.
Igen.
Akkor.
Megbocsátás.
Jó, de mégis mondjuk a papok, akkor kicsit viszem tovább. Tehát az összes, a legtöbb vallásban, hanem is az összesben, de például itt van a celibátus például, ami sok vallásban egy olyan gyakorlat, ami az Istenhez való közelségnek a jele. Vagy itt van az, hogy mondjuk egy szent ember, nem feltételezzük, hogy anyagi javakban nuskál, vagy mondjuk az élet fizikai örömeiben fürdik. Ugye? Tehát általában a szent emberekre úgy szoktunk gondolni, az Istenhez közeli emberekre úgy szoktunk gondolni, mint akik a fizikai élettől és a fizikai élet örömeitől valamennyire eltávolodva élnek. Mondjuk mindegy, hogy egy keresztény kolostorban, vagy a Himalájában egy napi egy banánadagon vegetálva meditálását folytatják az életüket, de mindesetre olyan emberek, akik a fizikai örömökben annyira nem élik bele magukat, hanem sokkal inkább eltávolodnak, és Istenhez közeli életet élnek. Ugye ez érthető is, mert ugye általában mit szoktunk mondani? Isten az a spirituális, és akkor a spirituális, az anyagi, a fizikai, azok nem félnek meg egymással. És ezért ahhoz, hogyha én spirituális akarok lenni, akkor felül kell kerekednem, és meg kell vonni magamtól a fizikai élet örömeit, a fizikai, amennyire lehet, ki kell vonni magamat a fizikai életből. Ugye ezt tanítja a legtöbb vallás. Ugye ebben nyilván vannak nüansznyi különbségek, de nagyjából ez egy alaptétel. Most, hogyha megnézzük, a zsidó vallásban nagyon érdekes dolgot fedezünk föl. Azt, hogy nyilván a zsidó vallás minden, ami itt eddig elhangzott, azt ugyancsak nagyra tartja, tehát nagyra tartja az előbb is elhangzott, hogy a lényeg az, hogy a másik emberre való kedvesség, jó viselkedés és segítés, és stb. Stb. De azt láthatjuk, hogy a zsidóknál például az anyagi világban való részvétel az nem egy megtűrt rossz. Tehát a zsidóság nem tanítja azt, hogy például el kéne hagynod a fizikai világot, sőt nem csak, hogy nem tanítja azt, a zsidóság azt mondja, hogy egy olyan ember, aki azzal a kifogással, hogy ő Istenhez akar közel kerülni, kivonja magát a fizikai életből, és nem házasodik mondjuk, nem nevel gyerekeket, nem dolgozik, az nem cselekszik helyesen. A zsidóság nem csak, hogy nem biztat a cölibátusra, hanem kifejezetten tiltja. Minden embernek kötelessége családot alapítani és szexuális életet élni. Mondjuk hát az emberek többsége nem kíván biztatást erre, tehát ezt magától is tudja, de a zsidóságban ez kifejezetten egy tilos kivonni magadat a fizikai életből. Ugyanígy kifejezetten tilos arra hagyatkozni, hogy hát majd az égből engem megsegítenek, és nem dolgozom. Ugye van az a híres mondat a Bibliában, ami úgy hangzik, hogy 6 napon át dolgoz, és a 7. nap pihen. Mert a zsidó kommentárok azt mondják, hogy ahogy a 7. napi pihenés kötelesség, úgy a 6 napon áti munka is kötelesség. A zsidóság azt tanítja, hogy nem azt mondja a Biblia, 6 napon át lógasd a lábadat, és azt jelenti, hogy az a lényeg, hogy 7. napon ne dolgozzál. A 6 napon át dolgoz, és a 7. nap pihen. Menjünk tovább. A zsidóság azt tanítja, mondjuk képzeljünk el egy szent napot. Mondjuk milyen egy szent nap. Akkor az ember azt mondja, egy szent nap. Az olyan, hogy, Isten, hogy az ember átadja magát Istennek, és csak szellemi dolgokkal foglalkozik, és hát olyan, hogy fizikai örömök, és hát ez elképzelhetetlen. A zsidóságban pedig egy érdekes dolgot fogunk felfedezni, az összes ünnep, a szombat, az ünnepek, stb. Egy ünnep kivételével, ugye, ami a Jom Kipur, az engesztelő nap, amikor egész nap böjtölünk, ennek a kivételével az összes ünnep arról szól, hogy együtt vagyunk, eszünk, iszunk, hát ilyen értelemben is jól érezzük magunkat, sőt, ha megnézzük például a szexuális örömöket, akkor a zsidóság azt mondja, hogy kifejezetten az ünnepnapon, például a péntek este, nyilván a megengedett körülmények között, tehát házastársak között, kifejezetten ajánlott volt például a péntek este a szexuális örömök élvezetére, ugyanis ez is része az ünneplésnek. Az emberek kicsit azt mondja, huppá, ez egy ellentmondása. Itt egy szent napról van szó, akkor hogy átadom magamat egy ilyen fizikai, testi örömnek? A zsidóságban tehát nem látjuk azt, hogy az lenne, mint hogyha az lenne a cél, hogy minél inkább hagyjam el ezt a fizikai világot a szellemi világ érdekében. Vagy mondok egy másik példát. A zsidóknál, egy zsidó közösségben, egy olyan ember, akinek, ahogy mondtad, kit szoktak előre ültetni, úgymond az első sorokba, vagy egy olyan embert, akinek nagy a tudása, vagy olyan embert, akinek sok a pénze. Most nem önmagában, hogy sok a pénze, hanem ő ezt ennek a pénznek egy részt, ennek a vagyonnak egy részét adakozásra költi. Tehát az, hogy valaki pénzt szerez erkölcsös módon, és azt aztán jótékonyságra fordítja, az egy kifejezetten nagy dolog. Nem lehet jótékonykodni, hogyha nem dolgozom, akkor nincs miből. Ugye? Akkor ezek szerint a zsidóság, ez még egy példa, aztán menjünk tovább. A zsidó vallásgyakorlat milyen? Egy keresztény szemmel nézve mondjuk, vagy egy keresztény, az is, aki nem keresztény, de keresztény világban, a kereszténység által meghatározott fogalmakban gondolkodik, annak a számára a zsidóság túl gyakorlatias. Egy csomó olyan szabály van a zsidóságban, ami nagyon földhöz, nagyon túl ilyen gyakorlatiasnak tűnik. Például nem azt mondja, hogy tudom én, a lényeg az, hogy mi van a szívedben, azt mondja, hogy nem szabad ezt tenni, és nem szabad azt tenni, és nem szabad ezt csinálni. És a házasságnak különböző szabály vannak, és a házasságnak szabály vannak. És a szombaton, ugye szombaton nem egyszer azt mondjuk, hogy nem szabad dolgozni, ahogy ezt majd a később éve ki fog részletesen derülni, hanem azt mondjuk, hogy nem szabad tüzet gyújtani, és nem szabad autóba ülni, és nem szabad telefonálni, és nem szabad, és még folytatok. Csak sok ilyen gyakorlati, vagy elmegyünk egy zsinagógába, egy hétköznap reggel, azt fogjuk látni, hogy a zsidó férfiak egy ilyen bőrszít tekerve a karjukra, meg a fejükre, ezzel imádkoznak. És az ember azt mondja, ez is minek? Hát mondja el az imádkozat, minek ezek a vackok itt a kezén? Miért mondja a Biblia, ez ugye egy bibliai parancs különben, miért mondja a Biblia azt, hogy ezek olyan lényeges dolgok, hogy itt most a kezére meg a fejére tették. És itt is nagyon konkrétan meg van határozva, hogy ennek a doboznak, ennek milyen anyagból kell lennie, és milyen pergamenteket kell, hogy legyen benne, és az ember nem érti. Vagy nem tudom, hogy észrevettétek, hogy bejöttetek az ajtón, az ajtókon van egy ilyen tekercs. Úgy hívjuk, hogy mezuza. A mezuza nem mezuza. A mezuza is egy bibliai parancs, a Biblia azt mondja, hogy írd házad ajtófélfájra és kapuidra. És ez egy, az halljad Izrael az örökké, és az örökké egyetlen, ennek a szövege van fölírva egy pergamon tekercse, és minden zsidó ajtón a túloldal, minden zsidó ajtón ki van téve. Ez is minek? Hát ha Isten akarunk emlékezni, hogy ilyesmet lehet fejlődni, és minek ilyen dolgokkal megerősítve. Vagy itt van ezek a rojtok, amiket a zsidók hordanak, ugye? Biztos a Hegen is a háztetőmben már láttátok. Akkor minek ezek a rojtok? Mi az emlékeztessen téged Isten? Hát ez tök fölösleges, meg minek ez a sapka? Szóval nagyon sok ilyen gyakorlatias dolog van, és ezt egy kicsit túloldalról nézve, kicsit túl ilyen földhöz ragadnak, egy túl gyakorlatiasnak tűnik. Sőt, ha már itt tartunk, azt mondom, valahol ez egy nagyon lényeges különbség, teológiai különbség a kereszténység és a zsidóság között, hogy ugye Jézusnak a tanításnak az egyik lényeges pontja éppen az volt, hogy ő azt mondta, hogy túlságosan ilyen gyakorlatias ez az egész. Ő azt mondta, nem az a lényeg, hogy mi megy be a szádon, hanem az, hogy mi jön ki. Ugye ő azt tanította, hogy a szív a lényeg, az áhítat a lényeg, a jó akarat a lényeg, és nem pedig ezek a gyakorlati ilyen, mi ezeket úgy hívjuk, hogy mitzvák, parancsolatok. A zsidóság meg azt mondja, ezek a parancsolatok, ezek a gyakorlati dolgok, ezek borzasztó fontosak. Mi ennek a lényege? Miért jó az, hogyha én imádkozom, akkor úgy imádkozzak, hogy egy ilyen bőrszíjat a karomra tekerek, és a fejemre teszek. Különben én sem egy vallásos családban, ez egy zsidó családban, de nem egy vallásos családban nőttem föl, és amikor elkezdtem vallásos lenni, és elkezdtem ezeket a külsőségeket ugye magamra venni, ez a sapka a fejemen, meg ezek a rojtok. A nagymamám, aki ugye nem volt vallásos, mint azt mondta, hát ez borzasztó, hát ez milyen nagy marhaság, ez. Hát nem ez a lényeg, hanem a szív a lényeg. Hát szívedben legyen zsidó, nem kell ezek a külsőségek. És akkor tényleg mi a lényege? Miért fontosak mégis ezek a dolgok? Miért fontos az, hogy ilyen gyakorlatias módon ez az egész meg legyen fogalmazva? Miért nem elég, hogy a szívünkben legyen ez a dolog? És mit mond erre a zsidóság? A zsidóság azt mondja, ez az egész dolog azzal kapcsolatos, hogy mi valójában az egész emberi életnek a Földön a célja. És ez fog magyarázatot adni erre a kérdésre. Ugye a legtöbb ember, ha megkérdezzük, egy legtöbb vallásos ember, ha megkérdezzük, most tehát én nagyon általánosítok, tehát biztos lehet, hogy sok az ezek, hát nem így gondolják. De most nem ez, én csak próbálok egy keretet építeni, tehát senki ne vegye magára, hogyha amit nem úgy mondok, ahogy. De én azt gondolom, hogy a legtöbb ember, mindegy, hogy hol kérdezzük meg a világ mely pontján, megkérdezzük, hogy mi, ha ez egy hívő ember, egy vallásos ember, megkérdezzük, hogy mi az szerinte az ő életének a célja, akkor azt mondja, hogy minél közelebb kerülni a végtelenhez, minél közelebb kerülni Istenhez. A végső cél pedig egyesülni ezzel a végtelenhez. Mit mond ezzel szemben a zsidóság? Szerintem nem az a lényeg, hogy te közel kerülj a végtelenhez, akkor nem lenne értelme ennek az egésznek. Az a lényeg, hogy te maradj ott, ahol vagy, és saját magadat, a saját fizikai mi voltodat, és a környezetedet, ami téged körbevesz, azt emeld meg. De nem az a lényeg, hogy te elmenekülj ebből a világból valami szellemi létbe, hogy kimenekülj a Kolostorba, kimenekülj a Himalájába, hogy kimenekülj, hogy aszkéta életmódot élj, és csak a saját Isten közelségével foglalkozzál. Az a lényeg, hogy ezt a világot megváltoztassad. És erre a zsidóság következő ős biblia kommentár a Midrás mondatával él, és azt mondja, a Midrás azt tanítja, hogy Isten azért teremtette a világot, mert otthont akart magának az alanti világban. Ez mit jelent? Mit jelent Isten, ott hajléktalan volt, mert otthont akart magának az alanti világban. Szóval Isten létrehozott egy olyan közeget, ami a mi fizikai világunk, amiben ő szinte egyáltalán nem érezhető. Szerintem leélhetem az életemet úgyis ebben a világban, hogy semmit nem érzek Istenből. Ugye úgyis végig lehet csinálni az egészet, hogy azt gondolom, hogy nincs Isten, és nincs semmi, és csak az van, amit én látok és fogok, materialista életet élek. Isten egy ilyen, direkt egy ilyen világot teremtett, hogy Dávid király szavaival élve, ahol ő egy rejtőzködő Isten. Ő nem érezhető, csak nagyon ritkán a történelme van olyan, hogy valami olyan csoda történik, mint ami a Bibliában le van írva, hogy Isten szinte megkérdőjelezhetetlenül ott van, de lehet, hogy még azok, akik ott voltak, lehet, hogy lettek olyan emberek, azt mondták, hogy itt valami olyan földrengés volt, hogy mit tudom, pont ketté vált a tenger, vagy valami ilyen magyarázatot adtak volna rá. Tehát Isten egy ilyen világot teremtett, amiben ő nincs otthon. Nem csak, hogy nincs otthon, nem látható, nem érezhető. És mi volt ezzel a célja? Hogy az az ember, akit ő ebbe beleteremtett, az érezhetővé tegye őt ebben a világban. Mint hogyha ez egy ilyen kihívás, vagy egy nagy kihívás. Ugye, mi a nagyobb dolog? Most lehetős, de a templomban vallásosnak lenni, vagy a tőzsdén vallásosnak lenni? Mert nyilván a második, tehát ami minél távolabb, ami nem a természetes közeg, ott megtartani a dolgokat, az sokkal nagyobb. Akkor Isten azt mondta, az, hogyha én a szellemi világban ott egyértelmű vagyok, és érezhető, az egy dolog. De én azt akarom, hogy a fizikai világban, ahol alapjában nem vagyok érezhető, ott legyek érezhető. Most, ha az ember elmenekül ebből a fizikai világból, és nem vesz részt a fizikai világban, akkor ezt a célt nem tudja teljesíteni. Nem tudja teljesíteni, mert nem vesz részt benne. Ha nem dolgozik 6 napon át, ha nincs ott úgymond a tőzsdén, most ezt nem szó szerint kell érteni, tehát nincs ott a fizikai világban, akkor nincs mit ő megváltoztasson, mert ő egy kolostorban él, alig van kapcsolata a fizikai világban. Ugyanígy, ha az imádkozás mondjuk, vegyük az előbb említett imádkozást, ha az imádkozás leszűkül az ő gondolataira, vagy csak a szájának a mozgására, akkor megint csak egy nagyon szűk dolog az, amit ő kapcsolatba hozott az Istenivel. Ha viszont fog egy szarvasmarhát, és azt levágja, és annak a bőréből készít egy különleges dobozt, ahogy az elő van írva, és azt föltekeri a karjára, akkor van még egy eleme a fizikai világnak, mint az a szarvasmarha, amit megemelt, amit egy Isten szintre emelt. Most megpróbáltam egy kicsit másik oldalról megközelíteni, és talán akkor jobban lesz érthető. Mondjuk, hogyha én megyek az utcán, itt a Károly körúton, akkor én, mint egy egyszerű ember, nem nagyon látom Istent. Vagy értem azt, hogy nem látom Istent. Nagyon kell hajtani a gyamat, meg a figyelmemet, hogy rá gondoljak. Ugye vannak dolgok, amiket, ha meglátok, akkor bizonyos dolgokra asszociálok, emlékezem. Még külön akat vagy odafigyelés nélkül is. Ugye mondjuk, milyen impulzusok érnek bennünket, amikor végigmegyünk a Károly körúton, vannak különböző reklámfényképek, itt kinézünk, akkor ezek különböző, lehet, hogy különböző gondolatokat indítanak el bennünket, észrevétlenül is, vagy az autók, amik itt rohangálnak az úton, vagy munkagépek, különböző dolgokat hallunk, látunk, ezek nagyon sok minden gondolatot hoznak a fejünkbe, meg befolyásolnak bennünket, de nem lehet azt mondani, hogy itt minden utca sarkon látnám Istent, már idézem, tehát hogy olyan dolgokat látnék, ami rögtön arra emlékeztet engem. Tehát ezt értjük, erre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy Isten rejtőzködő Isten. Viszont mit mond a zsidóság? Zsidóság azt mondja, erre lehetne az a megoldás, hogy te elvonulsz ebből a Károly körúti közegből, és elmész ami olyan közegbe, amikor teljesen nem ér semmifajta külső impulzus, hanem át tud adni magadat tudatosan az isteni gondolatvilágnak. De nem ez a megoldás, azt mondja. A megoldás az az, hogy te ebben a világban maradj, és fogjad ennek a világnak a különböző elemeit, mondjuk fogj egy irodát, és abban az irodában a ajtóférfájára szögezd föl egy marhának a bőréből készült pergamentekercset, amit, hogyha meg fogsz látni, akkor mégis érni fog valami olyan impulzus, ami Istennel fog kapcsolatba hozni téged. És ez a pergamentekercs egyrészt kapcsolatba fog hozni téged, mindenkit, aki ebben az irodában el fog menni, aztán azt, amiből készült, azt is Istennel kapcsolja, hiszen ha ránézel egy marhára, most ugye egy szarvas marhára, úgy értem, akkor elsősorban nem Istenre fogsz rögtön asszociálni. De ha ránézel a belőle készült cipőre, akkor sem. Viszont ha ránézel a belőle készült pergamentekercsre, akkor már inkább. Vagy hogyha azt a cipőt, amit belőle készült, jó úton fogsz időzőben járni vele, akkor megint csak Istennel ott kapcsolatba hozni azt. Szóval ezt tanítja a zsidóság, ez a zsidóságnak, most azt mondtam ugye az elején, hogy nehéz megfogni a lényegét egy mondatban, de valahol ez a lényege. És ez az oka annak, hogy a zsidóságban nem az a tendencia a zsidó vallásban, hogy elhagyni a világot, hanem az a tendencia, hogy benne maradni a világban, és ezt a világot megemelni. És minden inkább vagy benne, annál inkább tudod megemelni. Ha elvonulsz a világtól, akkor, nem, akkor te csak elmenekültél, te nem tudtad ezt a világot jobban megemelni. Akkor ez a célja a Tóra szerint, a zsidóság szerint a világnak, a világban minden egyes embernek. A zsidóság tovább is azt mondja, hogy minden embernek ez a célja. Nincs ember, aki ebből ki tudja magát vonni. Tehát, hogy úgy mondjam, nem az a cél, nem az a statikus állapot, hogy én itt vagyok, és nekem kell a saját megváltásomat megtalálnom. És akkor valami mással bekapcsolódnom, és kimenekülnem ebből az amúgy nem annyira, hogy mondjam, spirituális és erkölcsös világban. Az a cél, hogy ezt a világot megváltoztassam, és azért lettem én ide teremtve, mert van a világnak olyan eleme, amit csak én tudok megváltoztatni. És ezért volt rám szükség, különben nem jöttem volna ide. De nem az a helyzet, hogy én is így vagyok. Ugye van egy ilyen kifejezés, amit azt mondják, hogy ember, aki keresi az élet célját. Az azt feltételezi, hogy az élet az egy adott dolog, az egy a statikus az egy adott dolog, és a plusz az az, hogy ő talán megtalálta az élet célját, egy bizonyos vallást, vagy valami más, és az életének értelme lett. De mi nem ezt mondjuk, azt mondjuk, önmagában az életed azt mutatja, hogy itt valami, az életed már az eszköze valaminek. Nem tudom, hogy értitek a különbséget. Tehát amikor téged ide kerültél, akkor ez azt mutatja, hogy van valami, ami csak veled kapcsolatos ebben a világban, és ami a te hozzád, és rád vár, hogy te azt a dolgot megemeljed. Van egy ilyen szép történet, egyszer egy rabbi elküldi az egyik hívét valami messzi szigetre, és a szigeten hát nem mondja meg neki, hogy mi a küldetése, de hát hozzá van szokva ez a illető, hogy hát a rabbi nem mindig mondja meg, hogy mi a küldetés, az ő útközben gyakran megtalálja. És megy, és ott eltölt napokat, de nem találja meg, hogy mi volt ott a cél. Míg ha visszajön, és a rabbit megkérdezi, hogy hát nem, sajnálom, de hát nem találtam meg, hogy miért küldött, azt mondja, hogy figyelj. A küldetésed az volt, ezen a szigeten volt egy patak. Ez a patak a teremtés óta arra várt, hogy jön valaki, és igyon a vizéből, de mielőtt iszik a vizéből, áldja meg azt az Isten, aki ezt a patakot megteremtette. És te ugye emlékszel, nagyon szomjas voltál, és oda mentél a patakot, és elfelejtettél elmondani ezt az áldást. Ugye tudjátok, hogy a zsidóknál mindig, amikor valamit eszünk, vagy iszunk, előtte elmondunk egy áldást. Miről szól az áldás? Hogy mi megköszönjük Istennek, ezt a dolgot megteremtette. Mi ennek is a lényege? Hogy amikor én megeszem azt a csirkét, az nem maradjon egy egyszerű csirke, azt kapcsoljam valahogy össze a saját tudatomban, meg azoknak a tudatában, akik engem körülvesznek, az örökkévalóhoz. Hogyan tudom összekapcsolni? Ha kinyilvánítom úgymond, hogy ez is tőle származik, hogy ezt is ő teremtette. A kabalában, a zsidó misztikában ezt a fogalmat, amiről mi beszéltünk, ezt hívják a szikrák összegyűjtésének. Mint hogyha a fizikai világon ellenének szorva isteni szikrák, és én ezeket a szikrákat úgy tudom összegyűjteni, ha rámutatok, hogy látod, ez is azzal kapcsolatos, az is azzal kapcsolatos, ez is Istennel kapcsolatos. Tehát fogok egy egyszerű csirkét, és azt, ha ránézek, akkor nincs benne semmi isteni, de ha ez egy isteni előírás szerint van mondjuk levágva, és utána azt mondjuk az előírás van elkészítve, és úgy van elfogyasztva, akkor én nem maradok egy egyszerű biológiai lény, aki egy másik biológiai lényt elfogyaszt, hanem itt belekerül valami szellemi ebbe az amúgy nagyon biológiai folyamatba. Most innen jutunk el oda, hogy a proféták. Mi a profétáknak a lényege, és hogy ugye a zsidó vallás azt tanítja, hogy az első proféta az Mózes. Ugye, aki olvasta a Bibliát, tudja, hogy ugye Mózes előtt még ugye vannak ilyen nevesebb személyek, akik ki vannak emelve a világtörténelemben a teremtés óta, ugye Ádám, utána föl van sorolva 10 nemzedék, ugye Noé utána megint özönvíz, és akkor megint föl van sorolva 10 nemzedék, akkor ott van Ábrahám, Ábrahám, Izsák, Jákob, aztán Jákob leszármazotta, és aztán ott van Mózes. Mégis a korábbiakat, tehát Mózes előtteket nem szoktuk prófétának nevezni. Ez a zsidóságon a próféta fogalom, az nem egyszerűen az az ember, aki úgymond Istennel valamilyen módon kapcsolatba kerül. Tehát ugye mindenki kapcsolatban Istennel, csak gyakran ez egy egyirányú telefonhívás a legtöbb esetben. Tehát mi hívjuk, és nem a telefonérzékelőnk nem fogja a választ. Tehát nem az a hullámhoz, amit mi... Ő válaszol gyakran, csak mi nem tudjuk. Ismétek ezt a viccet, nem? Nem? Hogy elmegy a rabbi a pápához, és azt mondja neki, bemegy a szobájába, és látja ott egy piros telefon az asztalon. Neki mire van ott a telefon? Azt mondja, ez, hogy valami probléma van, fölemelem, hívás az örökkévalónak, és megbeszéljük a problémákat, és minden el van intézve. Szerintem kipróbálhatom? Azt mondja, természetesen. Felveszi, beszélget egy 5-10 percet Istennel, leteszi, azt mondja, mennyivel tartod, azt mondja, 10.000 euró. Hát ez természetesen, ez nem minden napon a lehetőség arra, hogy Istennel beszél, egy magas tarifa, rögtön kifizeti. Pár év eltelik, jön a pápa Jeruzsálembe, bejön a rabbi irodájából, látja, nála is már ott van a piros telet, azt mondja, csak nem, azt mondja, de hát én is láttam, ez egy jó megoldás, mi is bevezettük ezt a dolgot. Szóval kipróbálhat, azért természetesen fölveszi a pápa a telefon, beszélgető is 10 percet, azt mondja, mennyivel tesz, azt mondja, 5 sékel. Öt séke, hogy ilyen olcsó? Azt mondja, nálunk ez egy helyi hívás.
Jó, de jó.
Na, komoly fordítva a szót, az visszatérve a komolysághoz. Tehát akkor általában mi van, hogy mi szoktuk őt hívni, és lehet, hogy válaszol, de a kielünk az nem működik. Tehát mi nem vagyunk azon a szinten, nem vagyunk olyan spirituális szinten, hogy mi értsük a választ. És ezért mi azt hiszük, hogy nincs válasz, de igaz, mindenesetre nem fogjuk fel a választ. Vannak emberek, akik eljutnak egy olyan spirituális szintre, hogy olyan dolgokat is látnak, éreznek, amit egy fizikai ember nem lát, vagy érez. De ettől még nem lesz proféta. Vannak ilyen emberek különben, zsidók és nem zsidók is, akikről lehet tudni, hogy ez egy spirituális ember. Ránézel, és érzed, hogy ő egyrészt ahogy él, és minden, de hogy ő sokkal, hogy ő, hogy mondjam, többet tud, ránézésre, mint egy egyszerű ember. Ő nem azt látja, csak tudják, mindig azt a példát szoktam használni, ha valaki lát egy pohár vizet. Az egyszerű ember mit lát a pohár vízben? Szomjas vagyok, iszom. Egy biológus mit lát a pohár vízben? Már látja a kis baktériumokat, amik benne vannak, és azt az összetételt, és a pH szintet, és mit. Ő már egyre más lát benne, mint az egyszerű ember. Na most vannak olyan emberek, akik olyan spirituális a látásuk, hogy rád néznek, akkor nem csak egy húsvér embert látnak, hanem sokkal többet látnak, és különben vannak szinte, tehát ugye az ember. De ettől még nem lesz valaki proféta. A profétának az a lényege, hogy ő valami olyan üzenetet kap Istentől, ami az embertársainak, vagy neki, valami alapszinten, de alapvetően az embertársainak valamilyen útmutatás, vagy valamilyen parancs. A probléma, pedig világos? Gondolom, hogy igen, nem mondtam el, hogy de a probléma ott van, hogy honnan én itt megjelennék. És azt mondanám, gyerekek, tegnap este találkoztam Istennel, és beszélgettünk egy hosszabb, piros telefon nélkül, és azt mondta, hogy mostantól ti mindannyian a jövedelmeteknek a 15%-át nekem kéne, hogy adjátok, ez a legújabb parancsa most. Ti elhinnétek, vagy nem? Hát valószínűleg nem. Most, hogyha én itt elkezdenék csodákat tenni, mondjuk az Olit megfognám, és fejjel lefelé tartanám, anélkül, hogy hozzájárnék, vagy elkezdenék itt repülni a szobában, vagy annél hasonlót csinálnék, akkor lehet, hogy már kezdenétek azt mondani, hogy ilyet, lehet, hogy van valami olyanokat csinál, amit azért egyszerű ember nem képes, tehát lehet, hogy el kéne neki hinni. És én azt mondom, hogy ha velem valaki ezt megcsinál, nem tudom, fejre is állhatna. Ő azt mondja, hogy neki Isten bármit mond, nem csak azt, hogy 15%-ot kell, hogy adjak neki, de mindegy, bármit mond, neki nem hinném el. Miért hinném el? Hát lehet, hogy ezer más lehetőség van arra, hogy valaki azt mondja magára, hogy ő proféta, és valami olyan trükköt csinál, amivel én azt mondjátam, mert elmegyünk a Ungár Anikó is mondhatná magára akkor, hogy ő egy proféta, mert olyanokat csinál, amire egyszerűen ember ránéz, és azt mondja, hogy micsoda csodák történnek, hogy ő elvarázsolja a, nem tudom, a Renault, ami mellette van, és a másik oldalon jön ki. Tehát ez a zsidóság, ez még, ettől még én nem tudhatom, én hiszem azt, hogy van ilyen, hogy proféta. De honnan tudhatom, hogy ki az a proféta? Mi alapján tudhatom? A zsidóság a következőt mondja. Az egyetlen ember, akinél tudhattam biztosan, vagy tudhatom biztosan, hogy ő a proféta, az az, akiről maga Isten mutatja, hogy ő a proféta. Tehát ha én itt elkezdek repülni a levegőbe, az lehet, hogy sokaknak meggyőzően, mi lenne a legmeggyőzőbb, ha maga Isten itt megszólalna a háttérben, azt mondja, gyerekek, tényleg ő az. És meggyőződnék rajta, ez egy olyan élmény lenne, nem úgy szólalna, nem tudom, tehát hogy szólal meg Isten, nyilván annak kell egy olyan körítés is. Tehát ez valami olyan dolog történne, ami aztán tényleg mindenki számára egyértelművé tenne, hogy tényleg ott megszólalt egy hang, és világos, és engem, mint legújabb vallás képviselőjét, hitelesített, hogy én nem egy egyszerű ember vagyok, hanem egy profita. Tehát nem egyedül én csodákat csinálok, és hivatkozok valami találkozásra Istennel, hanem ha itt most közösen találkoznak Istennel. Mindannyian. Hány vagyunk? 2, 4, 6, 8, 10, 11-en. És mindannyiunknak ugyanaz az élménye lenne, hogy mi találkoztunk Istennel. És én itt hitelesítve lennék ilyen ötlet, mert ne gondoljátok a következő alkalom, akkor ez, tehát ilyen ötlet most nincsen, hogy ez most csak a példa kedve. Tehát, hogyha, és itt találkoznánk mindannyian Istennel, és Isten azt mondja, igen, ezt és ezt kell csinálni, és Slomo az én profétám, azt már meggyőző lenne. Most, hogyha mindez velünk megtörténik, és miután kimegyünk itt a nagyvilágba, hát az első utcasarkon hülyét csinálnának belőlünk, hát a gyerekeket, ugye, 21. században élünk, de most, hogyha ez a történet, ez mondjuk 1 millió emberrel történ meg, 1 millió ember áll valahol, és történik egy ilyen kinyilatkoztatás, ahol egy ember aztán hitelesítve is van, és mind az 1 millió ember ugyanúgy emlékszik erre a kinyilatkoztatásra. Nincs több változat, hogy is történt ez, hogy mit is mondott ez a hang, és hogy mondta, hanem mindenki ugyanúgy, ugyanaz a hagyománya, hogy pontosan annyit mondott, és ugyanúgy mondta, és hozzátette, hogy ez a Mózes, és a Mózes ott állt, és le, de most ugye Mózesról van, ezt már nem kell mondani, akkor ez már hitelesítené ennek az 1 millió embernek, hogy ő tényleg egy proféta. Most gyakorlatilag erről van szó Mózesnél. Mózesnél nem azért hitték a zsidók, hogy ő egy proféta, mert ő ketté választotta a tengert, és előtte még 10 csapást hozott Egyiptomra, és beszélt hozzá Isten a csipkebokorba, és amúgy egy hosszú fehér szakálló bácsi volt, és ezért minden is megvolt a maga, hogy ki a karizmája. Nem. Semmi. Hiába választotta ketté a tengert, ez még semmit nem jelentett. Hanem amikor a tenger ketté választása után ott voltak a sivatagban, és az egész nép ott állt, és saját fülével hallotta és látta a kinyilatkoztatást, a 10 parancsolatot, ami csak ugye, aki nem ismeri a történet, annak a kedvéért, ugye a 10 parancsolatot saját szemükkel látták és hallották, utána volt az, hogy Mózes lehozta a kőtáblán, de előtte mindenki ott volt, és mindenki hallotta. És nincs két változata a 10 parancsolatnak, hogy 10 volt, vagy 11, vagy 15. Most érdekes különben. A legtöbb honnan tudom, hogy egy történelmi esemény, az de minden történelmi eseménynél általában különböző változatok vannak. Hogy most Napóleon ezt mondta, és utána szállt fel a lovára, vagy először felszállt a lovára, és utána mondta. Ugye, akkor olyan sokan látták, de már kicsit elfelejtették, és nem lehet tudni. Ebben a részletben, amiben itt több változat van, abban, ha csak nincs az egyik mondjuk nagyon megalapozva, különböző további mondjuk bizonyítékokkal, akkor nem nagyon lehetek biztos. De hogyha mindenki ugyanazt mondja arról az eseményről, akkor ezt nagyjából el lehet fogadni. Tehát én azt akarom csak ebből kihozni, hogy nem csak annak az 1 millió embernek, aki akkor ott volt, lehetett ez egy nagy élmény, ami meghatározta azt, hogy Mózes egy igaz proféta, hanem az ő gyerekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak, akik a szüleitől, nagyszüleitől ugyanazt a történetet hallották. Az, amikor én valamit a szüleimtől hallok, vagy nagyszüleimtől, az ha nem is olyan közvetlen élmény, mint nekem, mint ami neki volt, de mégis elvadom, pláne hogyha egy változatot hallok én is, az unokatestvéreim is ezt meséli, meg az ő, szóval akkor ez egy, az egy olyan élmény, amit el tudok fogadni. Szóval visszatérve, ezért Mózes az első proféta, és a zsidóság szerint az egyetlen olyan proféta, aki önmaga jogán proféta. Mózes, ez a Mózes, akiről hát látja a nép, hogy ő, tényleg Isten saját maga adta neki a stemplit. Ezen Mózes azt írja a Bibliában, a Tórában, hogy lehet, hogy lesz még további proféta is. Honnan tudhatod, hogy lesz egy további proféta? Az a Bibliában le van írva, Mózes 4. könyvében, hogy ha jön egy ember, aki láthatóan egy jámbor és Isten szavát követő ember, aki azt mondja, hogy bizonyos dolgok be fognak következni, és ezek a dolgok bekövetkeznek, és ez többször is megismétlődik, és ez az ember azt mondja aztán neked, hogy Isten ezt és ezt mondta, akkor elfogadhatod, hogy ő egy proféta. Miért? Mert Mózes így írja, hogy ez, ha Isten üzenni akar nektek, akkor ez lesz az üzenet, az üzenésnek a módja. De, azt mondja, abban a percben, hogyha ő olyan ötlettel áll elő, olyasmit mond, ami ellent mond annak, ami a Bibliában, a Tórában van leírva, akkor tudhatod, hogy ő nem egy profta. Hiába áll a feje tetején, és csinál csodákat, és következik be minden, amit mond, bekövetkezik. Vagy meg tudja mondani, hogy mi lesz a jövőben, őtmiről már tudhatod, hogy ő nem egy, ő nem egy igaz proféta. Erre föltetted a kérdést, na jó, de akkor hogy, hogy mégis ilyen csodákra képes? Hát van, a kung fu mesterek is leugranak a tetejéről, és lábra érkeznek, és még ezen más dolog van, de hát ezek ettől még nem lesznek proféták. Hogy Isten megengedi ezt, hogy valaki ilyesmire képes, ilyen erőkkel, ilyen felvértezve, ez nem egy igaz proféta, az Isten sok mindent megenged, vagyis téged próbára tegyen, hogy megnézed, de ettől még nem lesz proféta. Akkor igazából akkor leegyszerűsítve azt jelenti, Mózes az egyetlen, aki a proféta jogosítványát első kézből Istentől kapta. Mindenki, aki Mózes követ, az csak Mózestől. Mózes ezt tudja magát bizonyítani, tehát ahhoz, amit Mózes írt, hogyha csodát, vagy ha jövőt megjövendeni, és ne. Ha ezzel ő ellentmond, ha ellentmond azzal, amit Mózes mondott, akkor az egész üdve van. Akkor ő megszegte a kereszt szabályait, elvesztette a jogosítványát. Neki nincs mire építeni. Más kérdés, akkor logikailag fel lehetne tenni ezt a kérdést, mi lenne, ha még egyszer lenne egy kinyilatkoztatás. Ilyen ugye egyszer volt a történetben, és valószínűleg nem is lesz többen. Tehát mondjuk most a Kékestetőnél összegyűlnénk több millióan, és ott megjelenne egy ilyen, ugyanilyen élmény lenne, tehát egy olyan erős kinyilatkoztatás, és akkor valami azzal ellentétes hangzana el, mint elhangzott a Szinál hegyen 3000 évvel ezelőtt, akkor ahhoz mit szólnánk? Nem feltételezzük, hogy ilyen lesz. Akkor ez már logikailag tényleg egy probléma. Nem feltételezzük, hogy ez lesz. De minden esetre, tehát ez a minőségbeli különbség Mózes és a többi proféta között. Most proféták a zsidó nép szemében, a zsidó nép története szerint ugye voltak, de még egy nagyon fontos minőségbeli különbség, hogy a zsidó vallás azt mondja, hogy Mózes abban is más volt, mint a későbbi proféták, hogy Mózes volt az egyetlen, aki különböző ilyen hosszú távú, vagy örökre szóló parancsolatokat adott a zsidó népnek, vagy az emberiségnek. Minden későbbi proféta nincs feljogosítva arra, hogy további parancsokat adjon, vagy visszavonjon korábbiakat. Mi azt jelenti, hogyha Mózes azt mondta, van 613 parancs, akkor nem lőhet később próbálni, gyerekek, kettőt visszavontam, ismertek azt a vicce, nem? Hogy Mózes lejön a hegyre, és azt mondja, van egy jó hírem, és van egy rossz. Azt mondja, mivel kezdni? Kezdve a jó híret. A jó hírem az, hogy lealkudtam 10-re. A rossz az az, hogy benne maradt a neparáználkod. Na, komolyra folytva a szót. Tehát jön egy proféta, és azt mondja, hogy mostantól nem 613 parancs van, ahogy Mózes mondta, hanem 615, azt mondja, bocs, de hát lekésztele a vonatot. Mózes az egyetlen, aki mondhat nekünk parancsot, te nem. Azt mondja, nem 613 van, mert ezeket már nem kell úgy értelmezni, a másképp, mert már megváltozott a világ, mit tudom én, most már elég csak 3, azt mondja, hogy ne haragudj, de ezt nem tudjuk elfogadni, mert Mózes nem saját maga mondta ezt, hogy ő kelt egy reggel, az a gyerekeknek van itt egy parancsolata, hogy Isten mondta nekem, hanem Isten maga mondta el. Különben érdekes dolog. A Bibliában úgy van ugye leírva, hogy a 10 parancsolatot, ami az első 10, azt Isten maga mondta el a népnek. És a Biblia úgy írja le, hogy később, ezután az élmény után, hogy a zsidók hallották ezt a 10 parancsolatot, ők oda mentek Mózeshez, és azt mondták, Mózes, ez fantasztikus volt, tényleg nagyon jó, hihetetlen élmény volt, de mostantól inkább te legyél a közvetítő. Nem akarunk, hogy mindig hittem Istennel. Mert gondoljátok el, hogy belegondoltak, hogy egy ilyen élmény, még ezt 603-szor átélni, hát azt nem tudták, hogy még 603-nak, hát ugye egy kicsit megrettentek a dologtól. És ezért innen Mózes, ettől fogva lett Mózes a közvetítő. De ha ezt a zsidók nem mondták volna, akkor minden parancs így közvetlenül lett volna elmondva. Tehát nem is lett volna az, hogy van egy ilyen közvetítő. Na, tehát akkor ez a minőségbeli különbség. Most később ugye akkor voltak proféták, de ezek a proféták, mint Sámuel proféta, vagy Joshua proféta, vagy Ézsaiás proféta, vagy Ezékiel proféta, és folytathatnám, hogy amik ugye végig is a keresztény Bibliában Ószövetségnek nevezett számú, nem ó, hanem csak szövetségnek nevezett könyvben vannak, ezek mind-mind nem új parancsokat mondtak, és új új ilyen általános vallásgyakorlatokat, ebbe ők nem szóltak bele, hanem csak különböző alkalmi útmutatásokat. Most induljatok a háborúba, ne induljatok a háborúba, megdorgálták. Általában miről szólt az összes proféta, viszont a gyerekek nem tartják az Isten szavát, és ezeket a parancsokat, itt baj lesz. És akkor lehetőséget adott arra, hogy kicsit magukhoz térjenek, hogy szerintem valami változtatni kéne a viselkedésüket. De ilyesmiről szólt az összes többi proféta, és nem arról, hogy jött egy késői parancs, vagy megszüntetni egy előző. És akkor eljutunk oda, hogy csak egy pár szóban Jézussal kapcsolatban, mert ugye... Hoppá, természetesen. Elnézést, ígértem is, az elején fogunk
mindetani. Kérném akkor, hogy az Ágitól tudnál kérni egy pár parancsot, biztos, hogy vannak minden parancsot, hogy ezt az ilyen kicsit megszomjálták.
De befejezzük így. Hívni kell a mentőket. Szóval visszatérve, tehát egy pár szót Jézusról érdemes mondani, mert ha már ez a téma az elkezdtünk, akkor végül is mit mond a zsidóság Jézusról, és mi az oka annak, hogy a zsidók nem fogadják el Jézust, vagy minek, egyáltalán minek nem fogadják el Jézust. Ugye először is tisztázzuk, tehát ez ugye az nyilvánvaló, hogy Jézus maga is egy zsidó ember volt, a tanítványai is zsidók voltak. Mi volt a probléma azzal, amit Jézus tanított? Most a problémát ugye tehát a zsidóság szemével, amit Jézus tanított. Az alapvető problémát, amit ugye a köztudatban benne van az az, az nem tetszett a zsidóknak, hogy Jézus azt mondta magára, hogy ő a messiás. Ez egy óriási félreértés. Semmi probléma nincs ez, ha valaki azt mondja magára, hogy ő a messiás. Adja Isten, hogy ő a messiás, és minden benne lesz. Szóval ezzel nincs semmi ellenvetés. Igazából ezt is érdemes tisztázni, hogy az a messiás, amiről a kereszténység beszél, és az, amit a zsidóság tart messiásnak, az messze nem ugyanaz a fogalom. Tehát, hogy amikor arról van, valószínűleg történetileg tényleg így lehetett, én most még egyszer hangsúlyozom, hogy senkit nem akarok megbántani, és mindenkinek a hitét tiszteletben tartom, és a saját, vagy a zsidóságnak a véleményét mondom el ezzel kapcsolatban. De történetileg az, ami Jézussal, ami történt, az valószínűleg megállja a helyét, hogy Jézus ilyesmit mondhatott magáról, hogy ő a messiás. De az, hogy a messiás mit jelent a zsidók számára, az egészen más, mint amit aztán később a kereszténység csinált ebből a fogalomból. Alapvetően a zsidóságban a messiás az nem Isten fia, és nem Isten, és nem Isten földi megnyilvánulás, emberbe öltözött megnyilvánulás, hanem egy egyszerű szellemi vezető, akinek az a célja, aki megkapja azt az erőt való Istentől, hogy először is a világot abba a végső tökéletes állapotba emelje, ahol már nincs ez az Isten rejtőzködő állapot, amit elején beszéltünk, hanem Isten mindenütt érezhető, egy. Így aztán ebből következik egy világbéke, egy tökéletes világ, ahol nincsen gyilkosság, nincsen semmi rossz, stb. Kettő, ha a zsidó név éppen szétforratásban él, akkor ezt hozzátartozik, azon túl, hogy a világot megváltoztatja konkrétan, köszönöm szépen a zsidó népnek a sorsával kapcsolatban, és hogy visszavezeti a zsidókat a Szentföldre, és visszaállítja köszönöm azt az állapotot, amely a zsidók tökéletesen tudják megtartani a isteni parancsolatokat, tehát felépíti a szentét Jeruzsálemben, és itt tovább, és itt tovább. De nincs olyasmiről szó, hogy általa, vagy az ő elfogadásával lehet megtalálni a túlvilági életet, és hogy ilyesmi, ezek mind olyan fogalmak, amit a zsidóságban még nincsenek. Tehát akkor, amikor Jézus azt mondta magát, hogy messiás, ez nem volt olyasmi, ami miatt ezzel problémát volna, különben több zsidó vezetőről is, vagy rabbiról is, mondták a történelem során, hogy ő a messiás, mondta ő magáról, vagy mondták a hívei róla, és az önmagában ez teljesen természetes, hiszen ha várjuk azt, hogy jön a messiás, természetes, hogy időnként reméljük valakiről, hogy is hisszük valakiről, hogy ő a messiás. A probléma, ami miatt végül is Jézus, és nem is igazából Jézus személye az, ami itt kérdés, hanem a őt követő csoport, vagy akkor még zsidó irányzat, vagy szekta, az az volt, hogy Jézus tanításának, hogy az előbb ezt említettem egy szóval, egy lényegi pontja volt az, hogy kétségbe vonta a Tórában leírt parancsolatoknak a szó szerint való értelmezését, ahogy ezt látjuk is különben végül is a kereszténységből, hogy a kereszténység a Bibliát, ugye, vagy a Tórát, mint ószövetség tekint, és azt mondja, hogy ez egyrészt jelenti azt, hogy korábban egy szövetség volt a zsidó néppel, de most már ez kitágult mindenkire, illetve jelenti azt, hogy az, ami abban le van, mint a szövetség, tehát azok a különböző parancsolatok, gyakorlati parancsolatok, ezek nem úgy fizikai, már nem úgy gyakorlati fizikai értelemben értendők, hanem valamilyen szellemi átértelmük van, és ezért ugye nem kell azokat olyan értelem megtartani, hanem ez a tartalom, ez leszűkül sokkal kevesebb, ilyen sokkal általánosabb parancsokra, tehát mondjuk a különböző étkezési szabályokat, a szombat törvényeit, stb. Nem kell úgy megtartani. És az új szövetségben magával Jézussal is vannak ilyen történetek, ahol látszik, hogy Jézus ezeket a szabályokat kétségbe vonta, mondjuk az előbb említettem azt, hogy nem az a lényeg, hogy mi megy be a szádon, hanem azt, hogy ki. De Jézus kétségbe vonta azt is, hogy ugye a maga a celibátusnak a fogalma, amikor Jézus arról elmélkedik, hogy hát jobb, hogyha az ember, most a Károli fordításra mondom, de van, nem emlékszem pontos idézetre, de van, ahol azt mondja, vannak olyan emberek, akiket Isten nem metélt körül, hanem kasztrált, tehát nem nemzőképessé, és vannak olyan emberek, akik magukat teszik azzá. Tehát, hogy úgymond ő azt gondolta, hogy az egy kifejezetten esetleg követendő dolog, hogy az ember mégse ilyen nem élete, stb. Vagy magának, és itt ugyanebben a részben beszél a válás tilalmáról, ami ugye a zsidóságon viszont megengedett. Tehát bizonyos, aztán van egy rész, ahol mondom, ebben én valószínűleg sokkal kevesebbet tudok, sokkal mások. De mindenesetre az a rész, ahol arról beszél, hogy egyszer kint van a mezőn valahol, és ott vágja valami szombatszegés kalászokat gyűjti, és akkor arról beszél, hogy hát neki ezt szabad csinálni, mert ha a főpapnak szabad, aki csak Isten széke mellett van, és ő viszont akkor mindenesetre nem akarok ebben most lényegében belemenni. A lényeg az, hogy a tanításának végül is egy érezhető pontja az, hogy ezeket a fizikai parancsolatokat nem úgy kell értelmezni, és ez az oka, fő oka annak, hogy a zsidóság őt nem tudta elfogadni. Az, hogy nem tudta elfogadni messiásnak, az egy külön kérdés. Most olvasatban nem szeretnék erről hitvitát nyitni, mert nem mint hogy itt látnám, hogy ebbe ambíció lenne bárkiben. Egy pillanat, csak hogy nem akarom, hogy ez, én csak ezt akarom elmondani, hogy milyen az információ a mi oldalunkról. Tehát nem az, hogy nem fogadta el, mint messiás, az inkább egyszerűen a helyzet. Nem tűnt úgy, hogy itt változott volna bármi, és hogy eljött volna ez a messiási kor. Mert még egy fontos dolog, ami a messiással kapcsolatos, a zsidóság, azt is mondja, hogy a messiás nem a messiás hozza el a messiási kort, ő csak elhúzza a függönyt. Szóval mi vagyunk azok, akik ezt elhozzuk, és ő csak az, aki megmutatja, hogy mi hogy hoztuk ezt el. Mivel nem látjuk, hogy ez eljött, ezért ugye nem is 2000 éven még, ezért nem merül föl, hogy ő legyen, hogy elfogadjuk, mint messiás. Illetve mint proféta, vagy mint hiteles rabbi, azért nem tudjuk elfogadni az előbb említett probléma miatt, mert a vallást másképp, a vallás tanításait másképp értelmezte. Most van egy nagyon érdekes dolog, és aztán azt hiszem, hogy a mai alkalmat lassan be is rekesztjük, de természetesen kérdéseket majd még várom. Egy ilyen érdekes dolog, amit a Maimonides, ugye, aki egy középkori zsidó filozófus volt, vett föl, aki azt kérdezi, hogy a zsidóság szempontjából nézve, igaz az, hogy Jézus, mi nem fogadjuk el, mint messiás, és sőt, hát ha megnézzük a zsidó nép történelmét, ebből a Jézus történetből ugye elég sok szenvedése volt a zsidó népnek, hiszen évszázadokon keresztül Jézus nevével díszített zászlókon húzták karóba a zsidókat, most finoman kifejezve. Ugye azt, ezzel próbálták őket motiválni a Jézus messiási voltának elfogadására. Tehát, hogy akkor azt kérdezi, Maimonides, hogy milyen magyarázatot tudunk adni arra, hogy mégis mi volt ebben, mi a zsidóság szempontjából, mi volt ebben jó? Már elnézést a kifejezésért. Tehát mi történt olyasmi, ami a világnak jót adott ezzel? És azt nagyon érdekes dolgot mondom, Maimonides azt mondja, igaz az, hogy Jézus félreértelmezte a zsidóság szempontjából nézve a Tórát és a Bibliát, de legalább a Tóra fogalmai, mint az egyisten hit, mint az egy pihenő nap, mindegy, hogy ez nem szombaton van éppen, hanem egy másik nap, de mint ez egy pihenő nap, mint maga az Isten, mint a 10 parancsolat. Ezek az általános fogalmak a világ népei számára ismerté váltak. És azt mondja, és végül is ez valahol a zsidóságnak is a célja, hogy ezek a fogalmak ismerté váljanak. Ha nem is pont úgy váltak ismerté, mint ahogy azt mi 100%-osan, hogy mi hitelesek tartjuk, de mégis közelítenek az igazsághoz, és nagyon sok a világ népeinek ezzel egy ilyen lehetőséget adott. Na, várom a kérdéseket. Igen.
Nekem egy kérdésem van. Az a kettei, hogy a proféta az, akivel Isten